Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Erős vár a mi Istenünk.
Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő.
És Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket. A feltámadott léptei. Stifner Kőháti Dorottya jegyzete.
Jöjjenek velem egy átlagos budapesti társasházba, már ha egyáltalán bejutunk a kóddal nyitható kapun. Mit látunk? Rácsok az ajtókon, ablakokon, lehúzott redőnyök védenek a kíváncsi szemektől. Lakatok mögött, kamerákkal körülvéve, így élnek manapság a nagyvárosi lakók. Ha idegen léptek kopognak a gangon, hiszen a szeretteink lépéseit azonnal felismerjük, csendben figyel a bent lévő. Ide ugyan ne jöjjenek, én nem várok senkit. Ha mégis ajtót nyit, óvatosan a rácson keresztül intézi a társalgást. Vigyázzunk a magunk zárt világára, hiszen a forrongó nagyvilágban kell, hogy legyen egy kis zúg, ahol biztonságban érezhetjük magunkat. Félünk, de legalábbis gyanakszunk. A léptek, azok igazán titokzatosak, félelmetesek tudnak lenni. Ha ilyenek a külsőségek, érthető, hogy még inkább zárjuk a bensőnket, a lelki világunkat. Alapvető jelenség a bizalmatlanság. Aggódunk, hogy visszaélnek a bizalmunkkal. Magunk szeretnénk uralni a gondolatainkat, érzéseinket, döntéseinket, és nem más kezébe, más akarata alá vetni az életünket. De mi történik, ha ebben a zárt, biztonságosnak vélt térben megjelenik valaki? Valaki, aki hozzánk jön, személyesen, aki az életünk minden részletét ismeri, és terve van velünk. Belegondolni is furcsa. Meglepő. Lehet, hogy az utolsó tégláig vissza kell bontani mindent, és újra felépíteni? Fájdalmas lesz, munkával jár, és örömmel is. Lakatok, zárak, rácsok lehullásával. Világossággal, tiszta, friss levegő beáramlásával. Éles fénnyel, amelyben sosem látott szépségben, sosem látott színekben mutatkozik meg a világ. A feltámadott megjelenéseiről bőséges anyagot találunk az evangéliumokban. A húsvéti hit születésének történetei a békességet és üdvösséget hozó feltámadott Jézussal való találkozással kezdődnek. Élő találkozások, párbeszédek az Úrral. Amit János az evangéliumában kétszer is megörökített, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Ez a mondat azt a szimbólumot is hordozza, amelyben igazán magamra ismerek, s talán sokan mások is. A zárt ajtónk mögötti álbiztonságunkba, a gondosan berendezett, díszletekkel körbeépített, Isten elől is elfalazott életünkbe, magánnyal terhelt, vagy a jóléttől megelégedetten senki másra nem kíváncsi világunkba, belép Jézus. Életet és üdvösséget hoz, és szent lelkét adja. Először békességet hirdet, majd küldetéssel bíz meg. Záraink, lakataink, falaink elválaszthatnak a világ zajától, a másik embertől, de Istentől nem. Ő megjelenik, megszólít. Húsvét evangéliuma itt van az élő Jézus Krisztusban. Abban, aki a szerető mennyei atyát mutatja meg, és a Krisztus követők testvéri közösségébe hív. Ahol nem a falépítés, hanem a tárt ajtók, ablakok terei jelentik a biztonságot. Hiszen ott áll középen a feltámadott Jézus, aki legyőzte a halált, amelyet értünk szenvedett el. Ő Isten erejével, hatalmával, életre keltő szavával burkolja be törékeny életünket. Szeretete nem ismer korlátokat, feltételeket. Ezt az életre keltő szót csak a húsvéti hitből élve kapjuk meg itt, e földön. S amit kapunk, az nem könnyű, gondtalan élet, hanem az Isten jelenlétével, Jézus üdvözítő erejével teljes élet kezdete. Ő velünk van, tenyerén visz át egykor a halálon, az örök életbe. Mit is kérhetnék, mit kívánhatnék húsvét ünnepe után, mennybe menetel, pünköst felé? Ezt a pillanatot, amely nem földi időben múló, hanem megtartó, örök. Amen.
Hú,
Húsvét és pünkös között már javában pezseg az élet a természetben. Egyre több a munka a földeken, a kertekben. A teremtettség urához szólnak a fohászok, hogy áldja meg az ember fáradozásait. A néprajz tudománya feljegyezte, milyen hagyományok és hiedelmek kötődnek ehhez az időszakhoz, és arra az izgalmas kérdésre is van válasz, hogy miként illeszkednek a keresztény, evangélikus emberek hitébe.
A téma szakértőjét, Veresemese Gyöngyvér evangélikus erdélyi magyar néprajzkutatót, rádiós szerkesztőt kértük interjúra.
Most, amikor beszélgetünk, már túl vagyunk a húsvéti időszakon, a húsvéti ünnepeken, és ilyenkor óhatatlanul is feltólulhatnak az emlékek, főleg, hogyha kutatóként gondolok vissza mindarra, amikkel így az elmúlt évtizedekben szembesültem. Olyan szokásokkal, amelyeket még láthattam, apácán húsvétkor a kapulopást, kapuk előtti szemetelést, ugye, amit nem mondanánk, hogy egy szép szokás, de hát ilyen is volt. Viszont vannak olyanok, amiket csak meséltek, például Hétfaluból, hogy ott is ellopták a kaput, vagy mindenféle csintalanságot követtek el húsvétkor, szétszették a szekeret, és felvitték a gazdának a padlására, aztán keresni kellett, össze kellett rakni. Szóval minden ilyesmit meg lehetett figyelni a profán életben, de hogyha maradok az egyházi ünnepeink, eseményeink talaján, akkor ugye lévén, hogy én az evangélikus barcasági csángóknál kutatok, az egyik nagyon fontos dolog az a konfirmáció, hiszen a barcaságon virágvasárnap zajlik a felnőtté válás, ilyenkor nem csak Jézus jeruzsálemi bevonulására gondolnak, nem csak arról szól az ige, hanem az ifjú keresztényekről is, akiket éppen felvesznek a nagyok sorába.
Milyen szokások, hiedelmek kötődnek április 24-éhez, Szent György napjához?
Hogyha evangélikusokként gondolkozunk ezekről a napokról, akkor természetesen így felkapjuk a fejünket olykor, hogy miért is beszélünk szentekről, hiszen mi evangélikusok, általában a protestánsok nem beszélünk a szentekről, nem ünnepeljük őket, de megint csak maradva a barcasági tapasztalataimnál azt látom, hogy mivel ezek a szentek benne vannak a naptárban, ugyanúgy meghatározták egy evangélikus embernek is az életét, mezőgazdasági szokások ugyanúgy kapcsolódnak ezekhez a napokhoz, mint mondjuk katolikus vidéken, Szent György napján hajtották ki az állatokat, mindenféle hiedelem is kapcsolódott hozzá. Történetesen láncot tettek a kapu elé, hogy azon menjen át az állat, mert hogy ez megóvja mindenféle bajtól. Nagyon jól látjuk azt, hogy mennyire komplex az emberi élet, hogy mennyire komplexek a szokásaink. Hiába mondjuk mindig azt, hogy a mi puritán protestáns létünkben nem fér bele hiedelem, nem férnek bele ilyen szokáselemek, az életbe bizonyítja, hogy mégis, sőt az egyszerű embernek van rá igénye. Volt is ebből problémám, amikor a teológián beszélgettem a leendő lelkészekkel ezekről a kérdésekről, hogy mennyire elutasítóan vélekedtek akkor a teológus hallgatók, hogy a babonaság nem férhet meg az egyházi tanítással, ami természetesen igaz is, de hát látjuk azt, hogy a hit és a néphit összefonódik. És ha még maradhatok egy pillanatra a katolikusnak tekintett ünnepeknél, hogyha az egyházi iratokat lapozgatjuk, akkor felkapjuk a fejünket, hogy az, ami ma természetes, amit az evangélikus tanításnak megfelelőnek hiszünk és vallunk, az alakult így az évszázadok folyamán. Ugye 1886-ban csatlakoztak a barcasági evangélikus gyülekezetek a Tisza kerülethez, miután kiváltak a 100 országos egyházból, Szentpétertől. És miután a püspök vizitálta az új gyülekezeteit, megállapította, hogy Mária ünnepeken tartanak Isten tiszteleteket. Ez természetesen a 100 hagyományban gyökerezett, és a jegyzőkönyvekben minden gyülekezetnél szerepel az, hogy ezek a Mária ünnepek a jövőben nem tarthatóak meg, mert hogy az evangélikus tanítással nem férnek össze, tehát ezekből a vizitációkból is nagyon sok mindenre fény derül, hogyha egy lelkész szószátjár volt, vagy sok mindent tudott és leírta, nyilvánvalóan általában negatív felhanggal. Egy néprajzkutatónak ezek az aranybányák, ezekből lehet igencsak csemegézni.
Emesete Erdélyben, Marosvásárhelyen születtél, Brassóban és 4 faluban nőttél fel. Édesapád evangélikus lelkészként szolgált.
Igen, azt hinni mindenki, hogy mivel édesapám annak idején evangélikus lelkész volt, hát én ebbe a hagyományba belenőttem, hogy mindezt hoztam magammal, de hát tulajdonképpen ugye mivel ő 56 után börtönviselt volt, és csak a 70-es évek elején rehabilitálták, hogy be tudja fejezni az utolsó évet a teológián, hiszen őt utolsó évről vitték el, amikor letartóztatták. Gyakorlatilag nem kapcsolódtam folyamatosan egy gyülekezethez, hiszen Brassóban nőttem fel, de már 8-os voltam, amikor kiköltöztünk Bácsfaluba, és ott lett ő parókus lelkész. Ott is kezdtem nagy naívan az első gyűjtéseimet, természetesen fogalmam nem volt, hogy hogyan kellene, de a lényeg az, hogy belém ivódott ez a gyakorlat, és felnőtt fejjel, főleg akkor, amikor a közösségből elkerültem, rácsodálkoztam, hogy mi minden érték van, mennyi minden más a mi hagyományunkban, mint mondjuk a magyarországiban. Akkor már elkezdtem összehasonlítgatni más gyülekezetekével, más vidékekével, mondjuk a tolnabaranyai evangélikusok anyagát is kutattam.
A mennybe menetelhez kapcsolódó szokásokról mit tudhatunk?
Ugye a mennybe menetel ünnepének az áldozó csütörtök megnevezése, azt hiszem, hogy sokkal gyakoribb. Talán azért is lehet, mert a barcaságon, 4 faluban eddig nem esett arról szó, hogy itt tulajdonképpen 10 magyar településről van szó, 11 evangélikus gyülekezettel, és 5 gyülekezet már városi környezetben van, hiszen 4 falu várost alkot. Ezen a településen van egy érdekes szokás mennybe menetelkor, nevezetesen 4 faluban ezt a napot kása ünnepként nevezik meg, mert hogy ilyenkor tejbe rizset, azaz tejbe kását főztek, de a magyarázatot nem tudták. Menet közben minél több emberrel beszélgettem, úgy derült ki, hogy általában azok szokták ezt a szokást gyakorolni, akiknél kisgyerek halt meg a családban, és ők kötelező módon egy új cserépedényben tejbe rizset vittek a szomszédoknak, rokonoknak, kisgyerekes ismerős az ő halottaik emlékére. Ez viszont megint egy olyan hatás, amely minden bizonnyal a helyi románságtól származhat, már csak azért is, mert a helyi ortodox közösségekben áldozó csütörtökön a halottakról is megemlékeznek. Sem Apácán, sem Krizmán, sem Barcaújfaluban nem beszéltek nekem erről a szokásról, lévén, hogy ott sokkal kevesebb volt az ortodoxokkal, a románokkal való kapcsolat is. Ugye már említettem korábban is, hogy a teológián voltak beszélgetéseink arról, hogy az a kibabonás lehet-e jó evangélikus, és én azt tapasztaltam a terepmunkám során is, hogy az idős adatközlőim megszégyenítő módon tudták elmondani a KT részleteket, a konfirmációs fogadalmaikat, akár 5-6-7 évtized után is, vagy tudtak elmondani bibliai történeteket, miközben a másik kérdésemre természetesen tudtak válaszolni, akár időjárással, állatokkal kapcsolatos hiedelmekről, vagy egyéb cselekménysorokat tudtak még elmondani. Ugye mindenki, minden lelkész általában a bibliai tanítás alapján megrója a babonaságot, de a vallás és a népi vallásosság mindig együtt járt, és valószínűleg együtt is fog járni, amíg öröklődnek ezek a hagyományok, és amíg van, aki ezeket életben tartsa. Hogyha ebből a tekintetből nézzük, akkor nem is biztos, hogy baj, hogy van, aki akár hiedelmeket is tovább tud adni, mert hogy azok is rávilágítanak bizonyos tudásra, vagy egyáltalán olyan adatokra, amelyek éppen a közösségnek a szokásanyagát, életét gazdagítják.
A régi magyar kalendáriumok Szelek havának, Szent György havának nevezik áprilist, az egyház évben pedig már mennybe menetelre és pünkösdre készülünk. Állandó munkatársunkkal, Gáncs Péter nyugalmazott püspökkel erről is beszélgettünk.
Hát azt gondolom, hogy az egyház év szempontjából egyik legszebb időszak. Húsvét és pünköst között valahol azt lenne jó újra megélnünk, hogy húsvéttal nem lezárult valami, nem elkezdődött egy nagyon izgalmas szakasz, amikor Jézus azért jön vissza, hogy a tanítványai is átéljék a feltámadásnak az örömét, azt a lendületet, amit az a csoda jelent, amikor nem egyszerűen azzal a ténnyel találkozunk, hogy üres a sír, meg hogy valaki azt mondja, hogy föltámad, hanem magával a föltámadottal van személyes találkozásunk, és ebből születik meg az a húsvéti hit, amiről aztán a lélek erejével lehet másoknak is tanúskodni, ugye ennek az ünnepe a pünköst. De amire érdemes fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy nem kell megvárni az 50. napot a pünkösdöt, hiszen az evangéliumok, különösen is János hangsúlyozza, hogy a föltámadott Jézus rögtön föltámadás után úgy tér vissza a tanítványaihoz, így olvassuk János 20-ba, hogy belép közéjük, bezárkózva vannak, félnek sok mindentől, ezzel együtt Jézus áttöri ezt a falat, megáll középen is rájuk lehel. És ez a nagyon-nagyon furcsa aktusa Jézusnak, hogy rájuk lehel, ez egy ilyen teremtési mozzanat, ugye ezt olvassuk a Genezisben is az elején, hogy beleleli a lelkét a teremtő a földporából formált emberbe, tehát itt az újjáteremtésnek a csodáját látjuk, és a lélek aztán az, ami a tanítványokat elkezdi újra mozgatni, újjá teremteni, így mondjam, hogy újjá szülni. Na most az egy másik nagy kérdés, ugye, hogy mi hogyan tudunk és hol tudunk találkozni ezzel a föltámadott Jézussal. Itt is ajánlom az evangéliumokat lapozgatni, mert a legmeglepőbb helyeken futnak össze a tanítványok Jézussal. Mária Magdolna a sírkertbe, a temetőbe, ahova csak halottat balzsamozni ment. Az emmausiak egy útszélen, egy vándorba botlanak bele, vagy pontosabban a vándor botlik beléjük és csatlakozik hozzájuk. Gondoljunk a tóparti jelenetre, ahol éppen sikertelen halászat közben valaki bekiabál a parttól, hogy van ennivalótok, és akkor kiderül, hogy aki ott áll, az a föltámadott. Tehát egészen sajátos élethelyzetekben jelenik meg Jézus, hétköznapi helyzetekben, de amire még szintén most figyeltem öreg fejjel, hogy azért van egy bizonyos ritmusa is a megjelenéseinek. Tehát például János fontosnak tartja, hogy a hét első napján voltak együtt, az a vasárnap. Erre se figyelünk, ma nagyon összemosódnak már a hétköznapok, ünnepnapok. Azért a zsidóság minden mai napig hangsúlyosan vallja, hogy a teremtés záró napját, a sabbátot meg kell ünnepelni. A kereszténység áthelyezte a hangsúlyt, hogy nem azt kell megünnepelni, hogy az Isten befejezett valamit, hanem az, hogy elkezdett valamit, az újjáteremtés napja, föltámadás ünnep minden vasárnap. Most, ha így nézzük, akkor Jézus ugye vasárnap jelenik meg, aztán amikor Tamás elmulasztja ezt a találkozást, akkor egy hét múlva visszajön érte, vagy miatta. Tehát nekünk a vasárnapot jó lenne újra fölfedezni, jó értelemben rehabilitálni, és nem egy egyszerű munkaszünetnek nyilvánítani, vagy akár kirándulónapnak, persze az se hoz, de visszaadni a vasárnapnak azt az eredeti töltését, hogy ott a föltámadott Krisztussal való találkozásra van jó esélyünk, és a húsvét és pünkös közötti vasárnapnak különösen is van jellegzetes üzenete.
Nekünk luteránusoknak is van egy híres Györgyünk, amit talán kevesen tudnak.
Aki nem más, mint?
Luther Márton. Luther egy időben ilyen álnéven rejtőzködött Warburg várába, amikor egy átok alatt volt, és veszélye volt az élete, és oda rejtették őt el, azért, hogy nehogy valaki meggyilkolja, és akkor ott György lovag álnéven nagyon jól kihasználta a szobafogságot, mert az új szövetséget lefordította a nyelvre. Tehát nekünk van egy reformátorunk, aki Márton, de azért egy kicsit György is átmenetileg. És ha már itt a Szelek Hava ugye név is elhangzott, azért itt megint érdemes a lélekkel összekötni, hiszen a új szövetség nyelvén, a görög nyelvben a pneuma egyszer jelent lelket és szelet, és azt nagyon jól tudjuk, hogyha szélcsend van, az minden szempontból tragikus, nem csak azért, mert nem mennek a vitorlások a Balatonon, hanem például nem lehet beporozni a növényeket, tehát a szél a magokat viszi, a spórákat viszi, tehát a szél hozzátartodik az élethez, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az egyházban se legyen szélcsend, hanem hogy megmozduljunk, és erről szól ez a néhány hét, húsvét és pünkös között, és erről szólnak a vasárnapok, amikre már ugye utaltunk, most volt a Jópásztor vasárnapja, aki összegyűjt az ő tanítványait is, pozgósítja őket, és akkor most jön majd az öröm, jön az éneklés és az imádság vasárnapja, amihez nagyon sok egyházi esemény kapcsolódik. Kórus találkozó, missziói lap, ez mind-mind valójában annak az apró pénze váltása, hogyha belélegezzük a krisztusi lelket, akkor azt ki kell adni, tovább kell adni, és akkor ebből már indul egy missziói lelkület, hogy az, amit Krisztustól kaptunk, azt megosztjuk azokkal, akik a környezetünkben vannak. Az például egy nagyon szép dolog, hogy ebbe a tavaszi időszakban a legtöbb gyülekezet úgy szervezi, úgy készíti elő, ilyenkor van például a konfirmációi ünnep, amikor beérik a vetés, amikor személyes pünkösdöt érünk át, hisz a konfirmációban, ugye azért könyörög a gyülekezet, hogy a Szentlélek a konfirmándó fiataloknak a szívét is forrósítsa át, és a hitet ébreszte föl bennünk, egy személyes hitvalló ünnep a konfirmáció, tehát sok gyülekezetünk, mert ezekben a hetekben állnak az oltár elé a konfirmandusok, akik az egyházunk, a gyülekezeteink jövőjét is jelentik.
Nagy Tarcsán, ahol a leghosszabb lelkészi szolgálatodat töltötted, megőriztek valami olyan hagyományt, olyan szokást erről az időszakról, amit szívesen felidéznél?
Hát ott talán, ami nagyon szép volt, az a népviselet, ami a liturgikus színeket is megjelenített, tehát a pünköskor a piros dísz, ugye, ami a léleknek a piros szín, a piros díszítés jelent meg a népviseletben, ami nagyon szép volt, mint látvány is a templomban. De például nem olyan messze tőlünk, ugye a baglódi gyülekezetben mind a mai napig van ez a zöld lombokkal való földíszítése a templomnak. Hát mindenképpen ez az életnek az ünnepe, annak az ünnepe, hogy Jézus azt az életet, amit visszanyert húsvét hajnalán, azt nem magának tartotta meg, azért jött vissza, hogy ezt az életet megossza, nem azért jött vissza, hogy leszámoljon a ellenfeleivel, hogy bosszút álljon, azért jött vissza, hogy az az élet, ami az övé, az a miénk is legyen, ugye maga mondta, hogy azért jöttem, hogy életetek, sőt bővölködő életetek legyen, ez a túlcsorduló élet jelenik meg a természetben, és ilyenkor ugye gondoljunk a virágba borult fákra, arra, hogy minden kizöldült. Ez a túlcsorduló élet öröm, ez az énekeinkben is megjelenik. A húsvéti énekekben, gondolok például a győzelmet vettél gyönyörű Händel himnuszra, vagy nagyon szép Solc Lászlónak az éneke, amiben arról szól, hogy az életünk is minden nap legyen húsvét, tehát hogy a mi személyes föltámadásunk, hogy a győző Jézus győzelméből minket is megkínált. Ezért érdemes a húsvéti énekeket ilyenkor fölfedezni.
A barcasági csángókról. Evangélikus gyülekezeteink számára hirdetünk most egy személyes találkozási lehetőséget. 2026. július 2. és 5. között kerül sor a 3. barcasági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatára. A vendéglátók Barcaság és Hétfalu gyülekezetei. A részvételhez egyházunk a rendelkezésre álló keret erejéig úti költségtámogatást biztosít, a pályázatokat április 25-ig lehet beadni, minden információ elérhető az evangelikus.hu oldalon, illetve a külügy@luteran.hu címen.
Most pedig kapcsoljuk Kosta István brassói lelkészt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspök helyettesét.
székelyekből kitelepített katona népek voltak a csángók, amelyek ilyen apró falvakat alakítottak különböző korokban. És ezek az apró falvak itt a határ mentén, így ilyen apró települések, Tatrang, Zajzon, Pürkerec, körülbelül 2-3 kilométer van a falvak között, aztán van négy falu, Bács falu, Türkös, Csernát falu és Hosszú falu Alszeg. Ez a hét falu alakítja azokat a csángó falvakat, amiket mi hétfalusi csángóknak nevezünk. Aztán a barcaságnak az északi részében található még három, ugyancsak csángó falunak nevezzük, Barcói falu, Kriszba és Apáca. Tehát ez volt az akkori határvédő települések, melyeket a magyar királyok kezdeményezésére kialakítottak, és ma is léteznek, és a lakosságuk még mindig aktív és evangélikus. A barcaság és a királyföldi csángó magyarok zarándoklata a Románia Evangélikus Luteránus Egyház szervezésében most már harmadik alkalommal kerül megszervezésre. Egy olyan alkalom, ahol megpróbáljuk megszólítani nem csak a hazai, tehát a határon túli a barcaság környéki evangélikusságot, hanem úgy is vehetjük, hogy Soprontól Pürkerecig és Rimaszombattól Szabadkáig minden evangélikus embernek helye van, hiszen a Kárpát-medencében élő evangélikusságnak egy olyan zarándok helyet szeretnénk kialakítani, ahol együtt egy közös hitvallással tudunk Isten előtt hódolni, és arra figyelni, hogy egyévé tartozunk, és az életterünket mi még itt, a barcaságon is ezzel a hangulattal, ezzel az erővel akarjuk megtölteni. Szükségünk van erre, alkalomról alkalomra, hiszen ez fontos, hogy arról beszéljünk, és arról tegyünk bizonságot, hogy itt élő emberekként akár anyanyelvünk a magyar, akár hitvallásunk az evangélikus mentén mi magunkat megfogalmazzuk a 21. században. Zarándoklatnak van egy olyan hozadéka is, hogy felvonultatjuk a környék népviseleteit, és ezekben fogunk egy több mint 3 kilométeres, 3,5 kilométeres sétát közösen egyházi énekeket énekelve, imádkozva végig járni Tatrang falutól Pürkerecig a zarándok helyig. Ez egy olyan hangulatos, közös zarándoklat, amelyben felsorakoztatjuk, ahogy említettem, a viseleteinket, ugyanakkor közös éneklés, a közös hangulat, az ifjúság, az ifjúsági tánccsoportok, az ifjúsági énekek, zene mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy már így közszemlére tesszük, és a Tatrang község és a környéknek is tudomására hozzuk, hogy itt valami fontos történik, és az Isten nevében indulunk, és az Isten által adott közösség szerint ünneplünk.
Számtalan program lesz, és Isten tisztelet a 3 nap során, a legfontosabbakat, hogyha megtenné, hogy kiemeli nekünk.
Július 2-án délután 4 órakor kezdünk, ez egy olyan pillanat lesz itt a brassói Magyar Evangélikus Templomban, amikor is a 140 éve megalakult magyar ágostai hitvallású evangélikus egyházmegyét ünnepeljük, ugyanis 1886 márciusában mondták ki a brassói templomban, hogy kiszakadnak a 100 egyház kötelékéből, és megalakítják a brassói egyházmegyét, magyar ajkú egyházmegyét, amelyet későbbiekben a nyíregyházi központú tiszai egyházkerülethez csatoltak. És itt ezen az istentiszteleten lesz az ünnepi egyházmegyei közgyűlés, ahol a konventnek a jegyzőkönyvét, valamint Cékus István egykori püspöknek a befogadó levelét fogjuk felolvasni, egy igazi ünnep lesz. Második napon pedig pénteken, július 3-án Bácsfaluban fogjuk felszentelni a Gilig Fülöp óvodát és oktatási központot, amelyet a magyar kormány támogatásával épített fel az egyházunk. Itt hálaadó istentisztelet és öröm, valamint itt lesz majd a gyülekezeteknek a bemutatkozója. Határon, innen is határon túlról minden gyülekezet sátrában különböző tárgyak, sajátos dokumentumok, amit meg szeretnének mutatni magukról, azoknak lesz a felvezetője, tehát egy bemutatkozás, ezt egy Sárik Péter koncerttel zárjuk majd. És harmadik napon, július 4-én, szombaton lesz úgymond maga a zarándoklat, gyakorlatilag amikor Tatrangtól Pürkerecig fogunk zarándokolni, ott lesz ökumenikus istentisztelet, úrvacsoraosztás, ünneplés, azt követően a helybeli tánccsoportoknak a felsorakoztatása, magyarországi vendégeinknek és a Kárpát-medencéből, felvidékről, délvidékről érkezett vendégeknek a köszöntése, azt követően közös szórakozási lehetőség, beszélgetés, sok olyan pillanat, ahol emberek ismerkedhetnek, egymás felé fordulhatnak. Ilyen családos hangulat kialakítása a mi célkitűzésünk, hogy minél inkább távolságok ellenére itt az emberek megismerjék egymást, és tudjanak egymásról, hogy 900.000 kilométer távolságból is itt vagyunk, szeretnénk egymással élő kapcsolatot ápolni. Július 5-én pedig az utolsó napon barcaság gyülekezeteiben a vasárnapi istentiszteleten a magyarországi testvéregyház lelkészei fognak szolgálni, ami felvezeti az arándokat, indoklatot ez. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levele 5. fejezetéből a 17. versre épül. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak ki, mert újjá lett minden. Ez az, ami ezt a 4 napot végigvezeti az Isten tiszteleteinken, aktívan együtt a magyarországi evangélikus testvérekkel, testvéregyházak püspökeivel, azoknak az ige hirdetésével fognak az Isten tiszteletek történni, valamint a mi egyházunk, a Romániai Magyar Evangélikus Egyház lelkészikara és püspökének az ünnepi szolgálatával, ami a pürkereci zarándoklaton lesz.
Evangélikus fél órával legközelebb 2 hét múlva, május 4-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Érik a gyártásvezető és Németh László hangmérnök. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
Stittner Kőháti Dorottyát
és Hajdú Tibort hallották.
Erős vár a mi Istenünk.